Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja Sárándi Imre 1972. június 1-i dátummal hozott egy fegyelmi határozatot, ebből szeretnék idézni. Az 1972. évi március 21 napjára tervezett tüntetés szervezésével elkövetett fegyelmi vétség miatt Tóth László negyedévfolyamos joghallgatót az ELTE állam és jogtudományi karáról kizárom. Tóth László, te voltál a tüntetés fővádlottja. A szociológus vagy, elvégezted az egyetemet egyébként utána?
Hát némi húzivoni után 75-ben kaptam diplomát Pécsett. Levelezett.
Te negyedéves voltál.
Én negyedéves voltam, úgyhogy nekem lett volna egy évem.
Folytatom a fegyelmi határozatot. Szász András negyedévfolyamos joghallgatót az 1971-72-es tanév második félévétől kezdődően az 1972-73-as tanév második félévéig, vagyis két félévre, azaz 1973. február 1-jének napjáig tanulmányának folytatásától eltiltom. Szász András, te ma ügyvéd vagy.
Az egyetemet azt minden tovább nélkül elvégeztem. Később az elhelyezkedéseknél ezt nem tudom, hogy mennyiben játszott szerepet, vagy nem játszott szerepet.
A fegyelmi határozat megint. Demszki Gábor második évfolyamos joghallgatót ugyancsak két fél évre, azaz 1973. február 1-jének napjáig tanulmányának folytatásától eltiltom. Demszki Gábor ma Budapest főpolgármestere.
Jó eredménnyel befejeztem, és az egyetemen tulajdonképpen semmilyen hátrányt nem szenvedtem a következő években. De amikor elvégeztem, körülbelül másfél évig nem találtam egyáltalán munkát, mindenhonnan eltanácsoltak, amikor megismerték az egyetemről utánam küldött anyagokat, és kiderült, hogy nem csak azért, hanem akkor már másoknak a keze is benne volt ebben.
Báron György, második évfolyamos joghallgatót megrovásban részesítem, mondja a fegyelmi határozat. Báron György ma filmkritikus, a te életedre semmiféle következménye nem volt ennek a megrovásnak, remélem.
Nem, igazán. Utána kizártak mindnyájunkat a kézből, de hát
jó volt, szóval nem tűnt nagy büntetésnek.
A fegyelmi határozat szerint volt még egy első évfolyamos hallgató, ő Gara Iván volt, ő most nincs itt, viszont vagyunk még hárman, akiknek szerepe volt valamilyen értelemben ebben a március 21-i demonstrációban. Majtényi László, 1972-ben ugyancsak másodéves joghallgató voltál, aztán a legutóbbi időkben voltál adatvédelmi biztos, és most az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetnek vagy az elnöke. Te mit csináltál 72. március 21-én?
Nem voltam ott a Báron lakásán a tüntetés előtti éjszakán. A barátaim vettek ebben részt, és akkor úgy éreztem, hogy nekem is adta a helyem. Ott voltam ezen a elhalasztott tüntetésen a többiekkel, az életemre egyébként döntő befolyást, vagy akármilyen befolyást nem gyakorolt.
Kéri László, 1972-ben szintén másodéves joghallgató, ma politológus, és itt, hogy úgy mondjam, te képviseled a másik oldalt,
igen,
ugye?
A hatalmat, igen, én voltam a kis titkár ezen az évfolyamon. Nekem tevékeny szerepem volt a Gyuri és a Gábor kézből való kizárásában. Közületek nyilván én voltam, aki mindennapi kapcsolatban volt a mikrohatalommal, tehát a dékánnal, Sárándi Imrével, a pártbizottságot képviselő Madarász Tiborral, és az ELTE kis titkár Kis Györggyel. Most az a gond, hogy mind meghaltak. Tehát én azt mondok, amit akarok, mert én tudom majd azt, hogy a másik oldal mit mondott napról napra.
Aztán végül vagyok én, ugye én is 72-ben másodéves voltam veletek együtt, rendkívül rossz memóriával, én összesen annyira emlékszem, hogy egy piros virágot oda letettem a tanácsköztársasági szobor elé, akkor már senki nem volt ott. Akit el kellett vinni, azt már elvitték.
Láttunk
azt. Majd így elbújtott hátul a liget felé.
Most be is hallottam. Mindegy. Többek között ezért is szeretnék megmaradni a kérdező szerepében, mert tényleg nem emlékszem semmire. Még egy rövid passzus Sárándi Imre dékán fegyelmi határozatából arról ír, hogy szerintük mit tervezte. Ti. 1972. március 17-én és 18-án elterjedt a hallgatók között, hogy március 15-én nacionalista jellegű tüntetések voltak Budapesten. A beszélgetés során felvetődött, mármint hogy bennetek, hogy ellentüntetést kellene szervezni. Az ellentüntetés időpontjául a Tanácsköztársaság megalakításának évfordulóját március 21-ét jelölték meg. A tüntetést azért akarták szervezni, mert szerintük nem elegendő csak a rendőri leszámolás, tömegdemonstrációk el, mert ez az igazi hangulat kifejezés. Elképzelésük lényege az volt, hogy a jogi kar épülete elől a Tanácsköztársaság emlékműhöz vonulnak. Piros kokárdát, piros karszalagot viselnek, Lenin jelvényt tűznek ki, mozgalmi dalokat énekelnek és vörös virágokat helyeznek el az emlékmű előtt. Utána az emlékmű környékén leülnek és egy-két óra hosszat mozgalmi dalokat énekeltek. Eddig az idézet a fegyelmi határozatból.
Az előtörténet az egy jó háromnegyed évvel korábbi. Tulajdonképpen ez még 1971 nyarát datálódik. Akkor volt egy nyári stúdium generál tábor. Ez gyakorlatilag olyan középiskolás gyerekek számára volt, akik fizikai dolgozók gyerekei voltak, jó képességűek. Nem csak az előadások voltak, amik a felvételit segítették, hanem mindenféle kultúrműsorok, meghívtuk a Hallmant, meg
Halász Pétert,
többeket, voltak nagyon jó előadások. Ez az induló rész. Hozzátartozik, hogy akkor ránk a Párizsi 68, már amit tudtunk róla, rettenetesen nagy hatás hatással volt, ez nagyon szűrt információ voltak. Úgyhogy ez egy egészen erősen baloldali indítatásunk csoport volt. Ez volt az ideológiai háttér.
Különböző tudományos diákkörök működtek. Volt egy filozófia és egy tudományos szocializmus tudományos diákkör.
Az egyetemen.
És ott 30-40 ember rendszeresen, nem tudom milyen gyakorisága, de amennyire visszaemlékszem, mondjuk én két hetente biztos, hogy összejöttünk, plusz hát ugye akkor a TIT Szabad Egyetem, olyan emberek léptek fel, mint a Heller Ágnes, Fehér Ferenc, a Vajda Misu, a negyedévesek és a másodévesek voltak ebben a dologban, amelyik úgy együtt mozgott.
Ami közös volt bennünk, az volt, a negyedévesekben, másodévesekben, valamennyünkben, hogy nem a jogi karra akartunk tulajdonképpen mérni, hanem a bölcsészkarra. Véletlenül kerültünk ide, közülünk sokan nem is jogászok lettünk. Alapvetően egyetértek baloldaliak voltunk, a fiatal Lukács tanítványok voltak a legnagyobb hatással ránk, és a frankfurti iskola, sok mindent összeolvastunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon egyoldalú volt a filozófiai olvasottságunk. Szinte csak baloldali szerzőket, és szinte csak ebből a körből. És amikor felfedeztük a fiatal Marxot, akkor a számon kértük Marxot és a marxizmust a rendszeren.
A szociológia diákör ugyanígy 30-40 ember volt, kicsit más. Éppen haladt, ott Marcuse, ott Gyilasz, munkásosztály helyzete, ugyanezek a viták folytak. Más attitűdű, de ugyanígy bölcsészkarról kimaradt kényszerből jogi karra járóknak egy szintén fölvevő helye volt, némileg veletek párhuzamosan, némi átfedésben, mert például te oda is és ide is jártál. Tehát voltak bizonyos átjárások, Lengyel Laci mindegyik diákkörön megjelent itt is, ott is, amott is, de azért ezek egymással versengő szellemi csoportok is voltak.
Térjünk vissza, lehet az esemény történethez.
Történés az az, hogy emberek nap mint nap találkoznak, időnként ez intézményes formát ölt, és baromi komolyan veszik a világot, és baromi komolyan veszik magukat, és baromi komolyan veszik azt, amit olvasnak.
Ezek az emberek, akik ott odajártak, azok reggeltelenség is együtt voltak. Együtt mentek Halász Péter stúdiót nézni, együtt mentek jazzklubokba, közös filmklubokba jártunk. Tehát ez egyetem volt a legkevésbé érdekes. Ezek a diákkörök körül szerveződő laza baráti csoportok ezerszer fontosabbak voltak, mint a tantárgyok, amiket tanultunk.
Azért jártunk mi át a bölcsészkarra, mert a bölcsészkar akkor még a 60-as évek második felének hagyományaiból egy elég szabad szellemű egyetem volt. A jogi kar meg egy nagyon áporodott szellemű hely volt, már a jogi kar egész vezetése, bürokráciája. Tehát bizonyos szempontból ez ellen az áporodott szellem ellen is lázadtunk, amikor mi megalakítottuk a saját köreinket, elkezdtük olvasni a saját írásainkat, és mint a iskolás gyerekek röhögtünk a nagyon begyepesedett professzorokon.
Hát azért legyünk igazságosak, mert ez féligazság. Itt voltak tanársegédek, Karádi Éva, Slett István, mások, akiket mi szerettünk és tiszteltünk, és akik hozták ezt az irodalmat, és tulajdonképpen mi tekintettünk rájuk, nem csak mint mesterekre, mint akik a mi oldalunk
van. Ők is velünk voltak. Ezek a fiatal tanárok, akik később meg is változtatták az egyetemet.
Várjatok, nem csak tartalmilag voltak mérvadók, hanem egyszerűen az Éva, ugye, mint frissen végzett egyetem is, tehát nem tudott órát tartani. Következésképpen a szeminárium az arról szólt, hogy volt a kötelező irodalom, és azt mindenkinek el kellett olvasni. Na most én szerencsére egy olyan csoportba jártam, ahol mindenki állati buzgó volt, és el is olvasta. Most eleve az, hogy a tradicionális tanár-diák viszony egy teljesen egyenlőségelvű partneri kapcsolatban megy át, ez egy revelatív élmény, akárhogy is nézzük.
Tulajdonképpen bennünket akkor ott békén hagytak. Nem voltak megfigyelések, nem készültek jegyzőkönyvek, nem volt nyomozás, nem történt semmi. Sem az egyetem részéről nem tapasztalhattuk azt, hogy bármiféle módon belenyúlna ebbe az egyetem, vagy nem korlátozná. A dolog akkor vett egy radikális fordulatot, amikor eldöntöttük ezt a bizonyos valamit akarunk csinálni március 21-e.
Ez azért nagyon érdekes volt, hogy egy év után visszakerültem. Pontosan ezek a tanárok, akiktől mi azt vártuk, hogy egy abszolút áparadott szellemet képviselnek, nagyon tisztességesek voltak. Ez igaz volt a fegyelmi eljárásnál is, és utána, amikor én visszakerültem, és mint diák vizsgáztam náluk, ugyanezt a nagyon tisztességes és korrekt magatartást tapasztaltam.
Ez igen, ez fontos kiegészítés. De hogy kerültetek Báron György lakására?
Néhányan elmentünk konferenciára Gödöllőn március 16-a, 17-én, és ott 16-án este jöttek Pestről. Srácok is, ők mesélték, hogy 15-én megmozdulások voltak, és mindenféle visszaerdét, meg egyebet, tehát ilyen nacionalista. Amikor ez elhangzott, akkor fogalmam nincs, hogy ki vetette fel az ötletet, de tök mindegy, mert bárki felvetette volna, hogy akkor ezzel valamit csinálni kell. De ha egyszer számunkra elfogadhatatlan ez a rendszer, amelyik nem tűri el a más véleményt, és ezt most nem mostani fejemmel mondom, én azzal a fejemmel mondom, és ez nagyon szépen kiderül egyébként ezekből a papírokból is, hogy ez tényleg így volt. Hogy az kétségtelen, hogy mi szélső balos, én egyébként mindmáig anarchokommunista vagyok, tehát ez egy percig nem kérdés. Az egy dolog, hogy volt ez a szélső balos attitűd, amit a, nyilván a kor nyelvén tudtunk csak artikulálni. Valójában a lényeg nem ez volt, hanem a lényeg az az volt, hogy akkor mi most kilépünk ebből a hatalomból, és azt, amit az a hatalom fennen hirdet, de nem tesz meg, mi viszont komolyan gondoljuk, erről nyitunk egy polémiát. Tehát ennek az egész ügynek valójában a lényege, hogy itt egész egyszerűen vitatkozni kell.
Én úgy emlékszem, hogy Gödöllőn is rádió interjút csinált, meg a helyi Riáklap velünk interjút, amiben mi borzasztóan radikálisak voltunk, persze forró fejjel, és emlékszem, hogy a szegény Karádi Éva volt a kísérő tanár, nagyon tisztességesen minket félt, tehát nem ő félt persze, de ő azért előbbre látott egy fokkal, mint mi akkor, és emlékszem, hogy rángatott minket, hogy most már ne szólaljatok fel, hagyjátok, erre már nem kell válaszolni. Úgy képzeltük, hogy mi mindenkinek okosabbak vagyunk, és ráadásul még igazunk is van, és ebben nyilván volt is valami. De ott elkezdődött már ez a dolog, mi már azért eléggé együtt voltunk egy csoport.
Én úgy gondolom, hogy valójában a nyelv és a gesztus nagyon ketté vált. Arról van szó, hogy mit olvastunk, az nem rajtunk múlott, mert semmilyen más irodalomhoz egyáltalán nem lehetett hozzájutni, mint marxista irodalomhoz. De abban nem egészen értek egyet, hogy ez abban az értelemben volt szélső baloldali. A nyelv, amit használtunk, igen, de a gesztus az rendszerkritika volt. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy nekem egy sor barátom volt a március 15-éjek között, és miközben valamilyen értelemben acsarogtunk egymásra, de kölcsönösen éreztük ezt a rendszerkritikai gesztusnak a komolyságát. Azért mondom, hogy ez a szélső baloldali minősítés ez egy kicsit sánti, mert szerintem mi az ifjú Lukácsra voltunk rákattanva, a történelmi és az osztálytudatom. Az akkori világban az nem egy szélső baloldali, hanem egy ilyen plebejus, demokratikus, rosszul
mondom. Emlékszel, 3 éve újraolvastam a Lukácsot. Hihetetlen. Az, hogy milyen világos okfejtéssel mutatja fel igazából azt, hogy itt a soha büdös életben nem lesz forradalom.
Mondhatnánk mindent, a maoista, sose láttuk Maót és Mao könyvet. De egyetlen kategória, amit vállalni tudtunk, az az új baloldaliság, ami akkor benne volt a levegőben, mi Márkúzét olvastunk például, hogy a frankfurti iskolát olvastunk. Tehát tipikus új baloldali eszmék voltak.
Az a lényege ennek a gondolatmenetnek, amit mi ott vallottunk, előadtunk, egyfajta csibészséggel egyébként, hogy akkor fogjuk meg őket. Marx azt írta, hogy hát ilyen ez a világ. Bürokrácia mentes, nem elidegenedett, szabad világban élünk. Marx ugye használja a szabadság fogalmat, szabad tudatos tevékenység, ez a nembeliség lényege. Hülyeség ez az egész nembeliség, nincs semmi értelme. Akkor számunkra volt, mert a szabadságot fogalmaztuk
így van, meg így.
Elnézést, a szabadságról beszéltünk így, marxista nyelven beszéltünk a szabadságról, és számon kértük a szabadságot a rendszeren, ami azonnal egy hatalmas pofonnal válaszolt.
Nem marxista nyelven beszéltünk, kölcsönösen egymásnak adtuk ugye ezeket az irodalmakat. Nagyon fontos, hogy 1942 tavaszán meg lehet mondani, mi az a 8-10 könyv, ami körbeállt. Rézsi Döbré körbejárt, Trockij körbejárt, a Kombendit fivére, a számozott könyvek. Ezeket vitattuk órákig megállókban mindenki, tehát ez nem volt marxista gondolkodás, hanem a marxizmus minden irányból kikezdő nyugati radikális irodalomnak a Marxétől. De még egy jó kategória, hogy újban, mert ebben minden benne volt. Tehát minden érdekelt minket, ami egy kicsit azzal kecsegtetett, hogy valahogy lerántja a leplet, arról, hogy itt érzi mindenki, hogy valami nem stimmel, és mindenre kapva kaptunk, ami 3 napig megnyugvást hozott, hogy igen, akkor itt most meg...
Itt mi olvastunk tényleg Marxot is, meghatározó volt. Az egy másik kérdés, hogy olvastuk ezeket a kritikákat is. Az se igaz, egyébként, amit a Majtényi Lassi mondta, hogy csak ez a fajta irodalom volt hozzáférhető, minden további nélkül lehetett például olvasni Teilhard de Chardint, vagy bármilyen más katolikus szerzőt. Az egy másik kérdés, hogy mi erre voltunk beállítva.
Nem tudom már melyik diákörön, nyilván a filozófiain. Én egy egzisztencializmus előadást csináltam Sartre alapján, ugyan keveset lehetett olvasni tőle magától, de róla nagyon sokat, és az ember abból próbálta meg kibogozni, hogy ki ő és mit gondol.
Valójában igazi filozófia, társadalomtudományi irodalom azért nagyon korlátozottan volt. Pért, a levegőben meg Lukács volt.
Egy dolgot nem szabad elfelejteni. Nem tudom, hogy kire milyen hatással volt a film, mint olyan. Rám hihetetlen nagy hatással. És ugye Attila elvtárs lelkefényeskedjék, Magyarországra az összes fontos film gyakorlatilag azonnal bekerült. 1-2-3 éves késéssel Truffaut összes filmjét úgy egy az egyben lehetett megnézni. Jó, ezek többé-kevésbé zárt körű vetítések voltak, mert aki tudta, hogy az egyetemi színpadon van ez a két filmklub, az a 4-500 korunkbeli fiatal értelmiség, aki azután a idősebbekkel együtt, de végül is valahol ennek az ellenzéki izének az alapja is. Ebben a közegben mozogtunk. Én mondjuk Marxot olvastam, meg olvastam Lenint, meg olvastam egyet, meg mindent elolvastam, amit el lehetett olvasni, és próbáltam megérteni és felfogni. De mögöttem volt egy családi háttér, ami eleve behatárolta azt, hogy én a baloldali értékekre vagyok fogékony.
Hogy kerültetek a Báron lakására?
Ahhoz kellett menni, akinek nem voltak otthon a szülei. Anyám még kaptak egy szót beutalót, ha jól emlékszem, Sopronba. Én nagyon boldog voltam ilyenkor, mint mindig, mert ugye azt jelenti, hogy szabad a kívül lehet mindenféle helytelenséget csinálni, és hát mégis a terv lett belőle, nem pontosan így terveztem el.
Báron Gyuri nem tudja, de emiatt őt különlegesen veszélyesnek minősítették, és amikor ellenünk titkos nyomozást kezdtek, és ezt az anarchisták dossziét megnyitották, és ennek kapcsán telefonlehallgatásokat kezdtek, meg megfigyelést, meg minden egyebeket, meg sok-sok jelentés született, akkor ezt egy év után megszüntették, ha jól emlékszem, 1974-ben, ellenem meg a Soma ellen, de ellened nem.